Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a hallgatókat, Kohut Zoltán vagyok a Halas Rádió Portré műsorában. Ezen a héten a vendégem Koligyer Zoltán, vállalkozó, menedzser. Üdvözöllek a stúdióban.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
Nemrég adtál egy interjút a Halasi Tükörben, amelyben arról beszéltél, hogy hogyan nőtte ki magát a vállalkozásod egy talán 200 négyzetméteres kis műhelyből, egy néhány fővel működő kis műhelyből, egy ma már csak nem 100 főt foglalkoztató több tízezer négyzetméteren működő nagy vállalkozássá. Ha most egy-két szóban kéne összegezned, hogy mi történt itt az elmúlt 20 év alatt, ugye ez a 90-es évek elején kezdődött ez a történet, akkor hogyan hangzana ez a tömör összegzés?
1991-ben alakult a cégünk. Unokatestvéremmel, aki csehszlovák állampolgár volt akkor még, azóta most már szlovák, gondolkodtunk, hogy mit lehetne valami közös céget kialakítani, és mivel kézenfekvő volt, hogy mellettük volt a Babetta gyár, Babetta alkatrészeket kezdtünk behozni, és ez munka mellett történt, és egyre inkább a boltok kérték a kerékpár alkatrészeket, és mivel Csehszlovákiában ismert nagy kerékpárgyárok voltak, így kezdtünk kerékpár alkatrészt is behozni. Így alakult tulajdonképpen ki. Pár év után teljesen a kerékpárra álltunk rá, illetve a kerékpárgyártásra körülbelül 1996-ba került sor, amióta gyártunk kerékpárt, most már 110 féle kerékpárt gyártunk. Először a Panyovánál béreltünk egy raktárat, majd szembe 96-ban vettünk egy nagyobb családi házat, utána az Áfisznek a zöldségfelvásárló üzemét vettük meg a Petőfi utcán, az már 1600 négyzetméter volt, és miután ezt kinőttük, megvettük a Tekotex Kft-t, majd 4 év ezelőtt a kivonuló Lévisznek a telephelyét vettük meg. Az látszik ebből, hogy a megtermelt pénzt folyamatosan vissza kellett forgatnunk, mert a kerékpár nagyon nagy helyigényes, mind a vázak, mind a kézkerékpárok nagyon sok helyet foglalnak el, tehát jelenleg is raktárunkban körülbelül 20 000 kerékpár található, és ennek nagyon nagy a helyigénye, és az egész országba belértve az üzletláncokat is terítjük ezeket a kerékpárokat is visszük a boltoknak.
Gondoltad volna a durván 20 évvel ezelőtti indulásnál, hogy ekkor el fogja kinőni magát a Koliken? Ez már akkor Koliken Kft-ként indult?
Igen, Koliken Kft, mert Koligyer Zoltán, Kender József, ebből alakult ez a mozaik név, hogy Koliken. Uh-huh. Hát nyilván nem gondoltuk kezdet időbe, sőt a ügyvédünk is, amikor alakított a céget, szoktam vele találkozni, mindig mondja, hogy hú, hát nem is hittük volna annak idején, hogy mi lesz ebből. Na most a kerékpár az mindig is ment. Tehát 20 éve is ment, meg most is, mert mindig mondják, hogy de jó, mert egyre jobban megy. Tehát ugyanúgy ment ezelőtt is 20 éve, és akkor is vették a kerékpárokat, nőttek a gyerekek, vettek új biciklit, nagyobbat a gyerekeknek, és tönkre mentek a kerékpárok, új típusok vannak, tönkre megy a régi, sokat használják, tehát mindig van, tehát ugyanaz a 200-250 ezer darab mennyiséget lehet eladni évente az országba, amiből mi körülbelül olyan 70-80 ezeret gyártunk.
Tudod, hogy országosan ti körülbelül hol helyezkedtek el? Most bő harmadát felé ti készítitek és forgalmazzátok. Ti vagytok az elsők Magyarországon? Ez mondható?
Hát én a konkurenciát úgy ismerem, tehát mennyiségre mi szerelünk talán a legtöbbet, illetve ez a legnagyobb kerékpár összeszerelő üzem, de még tulajdonképpen két erősebb konkurenciánk van. Nem tudom, mennyit gyártanak, hasonló mennyiséget körülbelül, mi még kicsit talán kevesebbet.
Mondtál egy érdekes dolgot arról, hogy mindig vissza kellett forgatni a hasznot. Ez talán a döntő momentuma annak, hogy vált ekkorává a Koliken Kft?
Tehát igen, itt a lényeg az, hogy tehát gyakorlatilag most is az folyik, hogy minden megtermelt pénzt még vissza kell forgatni, még nagyobb választékot biztosítani, tehát jelenleg is 2-3 ezer féle alkatrészünk van és tartozékunk, tehát bármelyik kerékpárboltba bemegyünk Magyarországon, mindenhol megtalálhatók az általunk forgalmazott termékek, mint bicikli, zárak, kosarak, tartozékok, gyerekülések, aminek már egy részét gyártjuk is. Tehát vissza kell forgatni a pénzt, mert különben nem lehet fejlődni. Tehát nekem ez a mottom.
Ez mennyire múlik szerinted személyes vonáson, hogy így mondjam, mennyire személyiségkérdés ez? Ezt azért kérdezem, mert manapság azért azt látjuk, hogy a magyar ember különösen szeret, hogy rátapint egy bizniszre, egy üzletre, ezt jó értelemben mondom, akkor igyekszik minél hamarabb meggazdagodni, minél hamarabb terepjáróban, nagy Mercedesbe, drága kocsiba ülni, reprezentatív házat venni magának, drága helyeken nyaralni, és talán kevésbé jellemző magyarokra az, hogy türelmesen kivárják, amíg 5-10-15 év alatt sikert koronázza a törekvéseiket. Szóval ez mennyire személyiségfüggő szerinted? Ez a türelmes vállalkozásépítés.
Szerintem nagyon, nagyon személyiségfüggő, és sok céget láttam már a konkurenciának, hogy tönkrement, mert az első kölcsönt, amit fölvett, nem a vállalkozásba használta, hanem vett magának egy nagy autót. Na most ugye nem forgatta vissza a pénzt, tehát nem lehet így dolgozni. Tehát nekem nagy igényeim nincsenek, tehát én nem szeretek ilyen nagy autókkal járni, meg ilyesmire. Inkább a cégbe forgatom. Megvannak a hobbiaim, amit szeretek, de ezek viszont nem költségesek. Például teniszezni járok, ami veszek egy ütőt, és akkor az 20 évig bírja. Tehát nincsenek ilyen vitorlázási, meg különböző mániáim, tehát ez személyiség függő is, gondolom. Sőt, biztos is.
A családból nem érkezett kritika, hogy Zoli, hát miért még mindig a céget finanszírozod, ahelyett, hogy vennénk ezt, azt mennénk ide-oda nyaralni, flancolnánk egy kicsit?
Szerencsére most már a lányom és a lejjem is nálunk dolgozik, és szerencsére ők is nagyon spórolósok. Tehát a mai napig spórolunk mindenen, tehát a hulladékot három felé választjuk, ha csak lehet, kerékpárra járunk, mozgunk, futunk, tehát ők is egyetértenek vele. De általában a beruházásokat magam döntöm el, de hát nyilván a család rengeteget segít, tehát a feleségem is, lányom is mindenbe segítenek, illetve egy családi vállalkozás, több testvér, szomszéd van a cégnél, tehát ez is jelenti, hogy most már több 20 éves dolgozónk van, és a dolgozónk fele már több mint 10 éve itt dolgozik. Tehát ritkán veszünk fel embert, nagyon megnézzük, tehát ez egy elég zárt kör.
Tehát mondható az, hogy akkor a család és a munkatársi közösség is egyetért ebben a lassú tudatos építkezésben.
Egyetért, tehát maximálisan támogatnak. De hát fejleszteni kell folyamatosan, tehát ha nem fejlesztünk, lemaradunk. Tehát kénytelenek vagyunk nagyobb telephelyet építeni, itt ugye Pesten nagy kell, a raktárat alakítottunk ki. Ha ezt nem csináljuk meg, akkor ugye más cégek megelőznek, és ott lesznek a piacon. Tehát ugyanúgy külföldre terjeszkedni kell, külföldre szórólapokat, kiállításokra kell járni. Tehát most is a héten Pesten van az utazás kiállítás, ahol mi is kiállítunk. Tehát folyamatosan részt kell venni ezeken, tehát nem lehet leállni, mert az ember leáll, akkor a vonat elszalad mellette.
Köszönöm szépen, most akkor egy pár perc zene, és utána visszajövünk.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a hallgatókat, Kohut Zoltán vagyok a Halas Rádió portré műsorában. Ezen a héten a vendégem Koligyer Zoltán, vállalkozó, menedzser. Üdvözöllek a stúdióban.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
Nemrég adtál egy interjút a Halasi Tükörben, amelyben arról beszéltél, hogy hogyan nőtte ki magát a vállalkozásod egy talán 200 négyzetméteres kis műhelyből, egy néhány fővel működő kis műhelyből, egy ma már csak nem 100 főt foglalkoztató több tízezer, ha jól tudom, több tízezer négyzetméteren működő nagy vállalkozássá. Ha most egy-két szóban kéne összegezned, hogy mi történt itt az elmúlt 20 év alatt, ugye ez a 90-es évek elején kezdődött ez a történet, akkor hogyan hangzana ez a tömör összegzés?
1991-ben alakult a cégünk. Unokatestvéremmel, aki csehszlovák állampolgár volt akkor még, azóta most már szlovák, gondolkodtunk, hogy mit lehetne valami közös céget kialakítani, és mivel kézenfekvő volt, hogy mellettük volt a Babetta gyár, Babetta alkatrészeket kezdtünk behozni, és ez munka mellett történt, és egyre inkább a boltok kérték a kerékpár alkatrészeket, és mivel Csehszlovákiába ismert nagy kerékpárgyárok voltak, így kezdtünk kerékpár alkatrészt is behozni. Így alakult tulajdonképpen ki. Pár év után teljesen a kerékpárra álltunk rá, illetve a kerékpárgyártásra körülbelül 1996-ba került sor, amióta gyártunk kerékpárt. Most már 110 féle kerékpárt gyártunk. Először a Panyovánál béreltünk egy raktárat, majd szembe 96-ban vettünk egy nagyobb családi házat. Utána az Áfésznek a zöldségfelvásárló üzemét vettük meg a Petőfi utcán. az már 1600 négyzetméter volt, és miután ezt kinőttük, megvettük a Tekotex Kft-t, majd 4 évvel ezelőtt a kivonuló Lévisznek a telephelyét vettük meg. Az látszik ebből, hogy a megtermelt pénzt folyamatosan vissza kellett forgatnunk, mert a kerékpár nagyon nagy helyigényes, mind a vázak, mind a kézkerékpárok nagyon sok helyet foglalnak el, tehát jelenleg is raktárunkban körülbelül 20 000 kerékpár található, és ennek nagyon nagy a helyigénye, és az egész országba beléltve az üzletláncokat is terítjük ezeket a kerékpárokat, és visszük a boltoknak.
Gondoltad volna a durván 20 évvel ezelőtti indulásnál, hogy ekkorára fogja kinőni magát a Koliken? Ez már akkor Koliken Kft-ként indult?
Igen, Koliken Kft, mert Koligyer Zoltán, Kender József, ebből alakult ez a mozaik név, hogy Koliken. Uh-huh. Hát nyilván nem gondoltuk kezdeti időben, sőt a ügyvédünk is, mikor alakított a céget, szoktam vele találkozni, mindig mondja, hogy hú, hát nem is hittük volna annak idején, hogy mi lesz ebből. Na most a kerékpár az mindig is ment. Tehát 20 éve is ment, meg most is, mert mindig mondják, hogy de jó, mert egyre jobban megy. Tehát ugyanúgy ment ezelőtt is 20 éve, és akkor is vették a kerékpárokat, nőttek a gyerekek, vettek új biciklit, nagyobbat a gyerekeknek. És tönkrementek a kerékpárok, új típusok vannak, tönkre megy a régi, sokat használják, tehát mindig van, tehát ugyanaz a 200-250 ezer darab mennyiséget lehet eladni évente az országba, amiből mi körülbelül olyan 70-80 ezeret gyártunk.
Tudod, hogy országosan ti körülbelül hol helyezkedtek el? Most bő harmadát felé ti készítitek és forgalmazzátok. Ti vagytok az elsők Magyarországon? Ez mondható?
Hát én a konkurenciát úgy ismerem, tehát mennyiségre mi szerelünk talán a legtöbbet, illetve ez a legnagyobb kerékpár összeszerelő üzem, de még tulajdonképpen két erősebb konkurenciánk van. Nem tudom, mennyit gyártanak, hasonló mennyiséget körülbelül, mi kicsit talán kevesebbet.
Mondtál egy érdekes dolgot arról, hogy mindig vissza kellett forgatni a hasznot. Ez talán a döntő momentuma annak, hogy vált ekkorává a Koliken Kft?
Tehát igen, itt a lényeg az, hogy tehát gyakorlatilag most is az folyik, hogy minden megtermelt pénzt még vissza kell forgatni, még nagyobb választékot biztosítani, tehát jelenleg is 2-3 ezer féle alkatrészünk van és tartozékunk, tehát bármelyik kerékpárboltba bemegyünk Magyarországon, mindenhol megtalálhatók az általunk forgalmazott termékek, mint bicikli, zárak, kosarak, tartozékok, gyerekülések, aminek már egy részét gyártjuk is. Tehát vissza kell forgatni a pénzt, mert különben nem lehet fejlődni. Tehát nekem ez a... Mottom.
Ez mennyire múlik szerinted személyes vonáson, hogy így mondjam, mennyire személyiségkérdés ez? Ezt azért kérdezem, mert manapság azért azt látjuk, hogy a magyar ember különösen szeret, hogy rátapint egy bizniszre, egy üzletre, ezt jó értelemben mondom, akkor igyekszik minél hamarabb meggazdagodni, minél hamarabb terepjáróban, nagy Mercedesbe, drága kocsiba ülni, reprezentatív házat venni magának, drága helyeken nyaralni, és talán kevésbé jellemző magyarokra az, hogy türelmesen kivárják, amíg 5-10-15 év alatt sikert koronázza a törekvéseiket. Szóval ez mennyire személyiségfüggő szerinted? Ez a türelmes vállalkozásépítés.
Szerintem nagyon, nagyon személyiségfüggő, és sok céget láttam már a konkurenciának, hogy tönkrement, mert az első kölcsönt, amit fölvett, nem a vállalkozásba használta, hanem vett magának egy nagy autót. Na most ugye nem forgatta vissza a pénzt, tehát nem lehet így dolgozni. Tehát nekem nagy igényeim nincsenek, tehát én nem szeretek ilyen nagy autókkal járni, meg ilyesmire, inkább a cégbe forgatom, megvannak a hobbiaim, amit szeretek, de ezek viszont nem költségesek, például teniszezni járok, ami veszek egy ütőt, és akkor az 20 évig bírja. Tehát nincsenek ilyen vitorlázási, meg különböző mániáim, tehát ez személyiség függő is gondolom, sőt biztos is.
A családból nem érkezett kritika, hogy Zoli, hát miért még mindig a céget finanszírozod, ahelyett, hogy vennénk ezt, azt mennénk oda nyaralni, flancolnánk egy kicsit?
Szerencsére most már a lányom is, a vajam is nálunk dolgozik, és szerencsére ők is nagyon spórolósok. Tehát a mai napig spórolunk mindenen, tehát a hulladékot három felé választjuk, ha csak lehet kerékpárra járunk, mozgunk, futunk, tehát ők is egyetértenek vele. De általában a beruházásokat magam döntöm el, de hát nyilván a család rengeteget segít, tehát a feleségem is, lányom is mindenbe segítenek, illetve egy családi vállalkozás, több testvér, szomszéd van a cégnél, tehát ez is jelenti, hogy most már több 20 éves dolgozónk van, és a dolgozónk fele már több mint 10 éve itt dolgozik. Tehát ritkán veszünk fel embert, nagyon megnézzük, tehát ez egy elég zárt kör.
Tehát mondható az, hogy akkor a család és a munkatársi közösség is egyetért ebben a lassú tudatos építkezésben.
Egyetért, tehát maximálisan támogatnak. De hát fejleszteni kell folyamatosan, tehát ha nem fejlesztünk, lemaradunk. Tehát kénytelenek vagyunk nagyobb telephelyet építeni, ugye Pesten nagy kell, a raktárat alakítottunk ki. Ha ezt nem csináljuk meg, akkor ugye más cégek megelőznek, és ott lesznek a piacon. Tehát ugyanúgy külföldre terjeszkedni kell, külföldre szórólapokat, kiállításokra kell járni, tehát most is a héten Pesten van az utazás kiállítás, ahol mi is kiállítunk. Tehát folyamatosan részt kell venni ezeken, tehát nem lehet leállni, mert az ember leáll, akkor a vonat elszalad mellette.
Köszönöm szépen, most akkor egy pár perc zene, és utána visszajövünk.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Kurier Zoltánnal beszélgetünk a Halas Rádió Portré műsorában, Kovu Zoltán vagyok. Zoli, ott hagytuk abba, hogy egy viszonylag aktív sportélet folyik a munkahelyi közösségben, amit vezetsz. Ahogy készültem erre a portréra, több emberrel is beszélgettem, és ismernek téged a sport kapcsán, és egyikük mondott egy nagyon érdekes dolgot, ez Szenci Lajos volt egyébként a tévének az egyik vezetője, és ő azt mondta, hogy te olyan sportoló vagy, aki se a vesztes meccset nem adja föl menet közben, ha fáradtan is érkezik egy mérkőzésre, akkor is kőkeményen hajt. Igaz ez? Ilyennek ismered te is magad?
Hát, mint a üzletéletben, ugye a sportban is próbálok maximalista lenni. Mondhatnám, hogy ilyen szélsőséges játékos vagyok, nem szeretek veszteni. Tehát mindig fociztam is, maximálisan bedobtam magam. Most teniszezek, egy nagyon jó közösség van Halason, és ott is versenyeken is, ha indulok, vagy bárkivel indulok, akkor teljesen rá koncentrálok a meccsekre, és idén is több olyan versenyt nyertünk párosba, hogy vesztésre álltuk és fordítottunk. Tehát ez gondolom mindenki így van ezzel.
Mit teszi számodra fontossá a sportot? Ugye itt volt szó arról, hogy még a dolgozóid felé is igyekszel ezt, ennek a szellemét közvetíteni. Itt most több sportágat is említesz, amiben voltál. Mit jelent számodra a sport?
Nagyon lényeges a sport, főleg az egészségmegőrzés szempontjából, hogy az ember maradjon fit és mozogjon. Tehát én nem vagyok annak éve, hogy masszírozgatom magamat, és akkor majd akkor milyen fit vagyok. Tehát ha az ember leizzad, kifárad, fut, számomra ez jelenti a sportot, és erre próbálom a dolgozóimat is inspirálni. Sőt, mindenféleképpen a halasi kézilabdát szeretném, és ez folyamatban is van, föllendíteni, tehát támogatom mindenféleképpen az utánpótlás nevelést. Most Halason újraindult a kézilabda utánpótlás, úgy gondolom, hogy ebbe is próbálok segíteni. Itt Demeter József nevét tudnám kiemelni, aki minden szabad idejét erre tölti, hogy így egy teljesen egy ilyen utánpótlás bázis épüljön a kézilabdába. Ez úgy gondolom sikerült is, mert most már minden iskolába megy a kézilabda nevelés, és talán Halas vissza fogja nyerni azt a hírét kézilabdába, amit régen fölépítettek. Ugyanígy vagyunk a tenisszel is, szinte most már alapműveltségnek számít, hogy elsősorban az úszás, teniszezés, síelés. Sajnos Magyarországon nincsenek mintajátékosok, mint Djokovic Szerbiában. Szerbiában például egy ilyen kis faluban, mint Palic, 150 gyerek teniszezik. Halason 14 év alatt 2 gyereket tudok, aki teniszezni jár, aminek később nagyon nagy hasznát vennék, és nyáron is szervezünk programokat gyerekeknek, ingyen jöhetnek a teniszklubba, játszhatnak, megpróbálnánk egy utánpótlást kialakítani, tehát hogy később is mozogjanak, mert ezt mindenhol fogják hasznosítani, ezt a mozgást. Így a Halasi Teniszklub most a pár gyerekkel be is nevez az OB3 teniszbajnokságba, és ők MB2-es és MB2-be fognak bekerülni, ez biztos, mert van 4-5 nagyon tehetséges gyerek, tehát szombatonként nagyon jó mérkőzéseket fogunk látni a teniszpályán, amint beindul a bajnokság.
Mi az oka szerinted annak, hogy viszonylag kicsi az érdeklődés a gyerekek, fiatalok körében a sport iránt? Én most szándékosan tömegsportra gondolok, nem az élsportra, és pontosan arra akarok rákérdezni, amit te is hangsúlyozol, hogy elég csak minden nap kocogni egy kicsit, leizzadni egy kicsit.
Igen, régebben még, mikor fiatalabb voltam, ugye nem volt más lehetőség, fociztunk a tereken, Most a mai világban a számítógép és a különböző nagyon okos telefonok nagyon lekötik a gyereket. Tehát nincsenek rákényszerítve, elustulnak. Tehát egy idő után játszik a számítógépes játékokkal, csetelnek, facebookoznak, és egyszerűen lusták arra, hogy fölkeljenek az asztaltól, és mozogjanak. Ugye a mozgás az kellemetlen, mert ott futni kell. Tehát ha nincsenek a szülők által inspirálva, akkor eltunyulnak egy idő után. De én látom magam korosztályán is, hogy fölöttem járt általánoskolába egy nagyon jó vállalkozó, nem halasi, és bementünk a céghez, föl akartunk menni a tetőre megnézni a napelemes áramellátó rendszert, amit följöttél és megnézted, és mondta, hogy hát ő nem mozog már semmit, csak sakkozik, nem bír fölmászni már létrán. Tehát az embernek mozogni kell, és karba kell magát tartani, és már fiatalon ezt el kellene kezdeni. Nagyon egyetértek azzal, hogy az általános iskolákban növelik a testnövés órák számát, és ezáltal talán jobb fizikumú emberek válnak majd a mai fiatalokból.
És akkor ez volt többek között a szándékod azzal is, hogy a vállalkozásod ipartelepén fölépítetted ezeket a sport lehetőségeket?
Igen, egyik célom az, tehát fedett teniszsalmakunk is van, ahol a szombatonként a gyerekek ingyen játszhatnak, illetve ha van szabad idő, amikor nem üresek a pályák, akkor vannak szülők, akiknek szólok, hogy most mehetnek a gyerekek, és akkor ingyen játszhatnak, tehát nem kell fizetni semmit. De nyáron indul mindig egy ilyen tenisz tanfolyam, elsős, másodikos gyerekeknek, bárkit szívesen látunk, ezt mi támogatjuk, mind a teniszkum, mind egyénileg is szponzoráljuk, csak hogy teniszezenek a gyerekek, ez minden évben van.
Te hogy érzed, megfordítható ez a trend, amit az előbb vázoltál, hogy egyre inkább elkényelmesednek a gyerekek, egyre több időt töltenek képernyők, okostelefonok előtt, és egyre kevésbé érdeklődnek a sport, a tömegsport, a helyes életmód iránt. Szerinted megfordítható ez a trend?
Nagyon, nagyon nehezen fordítható meg, úgy gondolom. Ahhoz kell egy olyan ember, akikre a gyerekek fölnéznek, mint például Djokovic, aki látják, hogy jó sportoló, és sok pénzt keres, tehát nincs meg a motiváció. Tehát Magyarországon kellenek olyan élsportolók, akire a gyerekek fölnéznek. Ha ez nem lesz meg, akkor nem lesz utánpótlásunk, és nem lesz nevelés. Én úgy gondolom ezt. Most úgy gondolom, ez a kormány, hozzáteszem, nem politizálok, ez jó irányba halad e felől, hogy a sportot növeljék. Tehát mind a kézlabdát támogatják a sportot, a Tahó befizetésével pedig közvetlenül az utánpótlásnak jut pénzt, tehát ezt a húzást ezt én nagyon helyeslem. Tehát
és elég komoly összeg is.
Igen, tehát ki kell, olyan élsportolókat kell kinevelnünk, akire a gyerekek fölnéznek és mintát látnak. Amíg ez nem lesz meg, addig nem lesz megfelelő utánpótlása, és nem lesznek követői ezeknek a sportolóknak, játékosoknak.
Amikor kint jártam nálad, akkor említetted, hogy van egy olyan része az üzem területének, amelynek a tevékenysége iránt most, ha jól emlékszem, még a BBC is újra érdeklődik, ami nekem azért ütötte meg a fülem, mert ott voltam, személyesen kalauzoltam a BBC-nek a stábját, amikor bezárta a Lévis. Szóval nekem az volt ebben érdekes, hogy akkor lezárult egy korszak, most pedig úgy tűnik ebből az újabb érdeklődésből, hogy valami újra elindul. Most akkor megint egy pár perc zene, és utána akkor ezzel a témával visszajövünk.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Szóval ott hagytuk abba, hogy újra érdeklődik a BBC-nek a forgatóstábja az egykori Lévis területén folyó fejlődés iránt. Ez nekem azért érdekes, mert ott voltam, amikor a Lévis bezárás kapcsán szintén jött a magyarországi forgatócsoportja ennek a tévécsatornának. Mi az, amitől érdekessé válhatott szerinted a BBC szempontjából a Kötönyi út?
Hát ugye, amikor a 2009 év végén bezárt a Lévis, és kijött a BBC, akkor azt látta, hogy 600 embernek megszűnik a munkája. Szerencsére nekünk azonnal sikerült megvenni, mert az évekig üres lett volna, akkor ugye leamortizál, mint több épület itt a rossz alaktanyákat figyelembe véve. Tehát sok minden tönkre ment, és hasznosítani lehetett volna. Nekünk óriási helyigényünk van, meg volt, így felét mi azonnal beraktuk, illetve próbáltam olyan vállalkozásokat odaívni, meg jelentkeztek is, akik nagyobb területeket ott béreltek, és látom, hogy ezek a vállalkozások fejlődnek. Így például van egy festéküzem, akik feltaláltak egy annyira hőszigetelő festéket, hogy szintén 5 centis hungarocelt tudnak helyettesíteni egy sor festékkel. Tehát ezt bemutató termet meglátva fantasztikus, és mivel szabadalmaztatták, így már most 1000 négyzetméterre bővültek, és ezeket a terméket el fogják terjeszteni. Másik fiatalok építettek egy húsfüstölő vagy húsüzemet, ahol nagyon nagy lendülettel fognak a munkához, és látom, hogy 3 műszakban dolgoznak, tehát ez is megy. A harmadik egy ilyen kisasztalos, úgy mondom, hogy kisasztalos, mert kisasztalosként kezdte. Angliába dolgozott, mert nem volt munkája, felesége szült, nem akart visszamenni, és mondom neki, hogy hát végez nekem is munkákat tesztelve, hogy milyen munkát végez, és láttam, hogy nagyon kreatív, nagyon jó árakon dolgozik.
Milyen munkát tud egy kerékpár cégnek egy asztaloshoz?
Mindenféle kérés nélkül egyszer csak hozott 4-5 féle ilyen fából készült kerékpárt, amit lábbal lehet hajtani, és nem is kértem rá, csak előjött, és mindannyian szinte mondhatom lehidaltunk, hogy mennyi kreativitás van a munkájába, és bementünk a műhelyébe, és láttuk, hogy olyan érdekes dolgokat talált ki, ilyen összecsukható padokat, létrákat, ami nagyon nagy kreativitásra val, és most tulajdonképpen a holnapi kiállításra már visszük a kis fakerékpárokat, amiből az első 500 darabot le is gyártottuk.
Ezek gyerekkerékpárok,
egész pici kerékpárok.
Felnőtt verziók is készíthetők ezzel a technológiával?
Felnőtt,
tehát ez egy nagy piac, úgy
a kis gyerekpiac is nagy piac, mert ugye minden évben születik több tízezer gyerek, és ezeket a kis lábbalhajtogatós kerékpárokat minden évben vesznek egy 15-20 ezer darabot. Nem mellékes, hogy ezek körülbelül fele olyan áron vannak, mint a kínai gyártásúak. Ki lehet rakni nyugodtan a szabadba őket, tehát préselt lemezből vannak, és mind Magyarországon, mind külföldön komoly piaca van ennek. Tehát ezt megpróbáljuk, egynek megvan az engedélye, a többit is, mint játékot engedélyeztetni kell, ez hosszabb folyamat, de már aminek az engedélye van, már elkezdtük, és 500 darabot gyártottunk. Ezekből látok benne fantáziát, illetve újabb munkalehetőséget biztosít ez több embernek.
Amikor a Levis bezárt, akkor ugye nem csak a gazdasági rész érte traumatikus hatással a várost, hanem nyilván az embereket érintő személyes drámák és a sok-sok munkahelynek az elvesztése. Amikor ti kezdtétek a ti vállalkozásotokat a Corricant konkrétan, akkor ha jól tudom, talán néhány fővel kezdtétek, most csak nem 100-an vagytok, de ez az egészre, ez a létszám, ez hogy értendő? Ugye a Levisnél dolgoztak 5-600-an legalább. Nálatok ez a létszámbeli fejlődés hogy alakul?
Valóban egy-két emberrel kezdtünk, és évek alatt most már közel 100-an vagyunk, és ha megépül az új festőüzemünk, akkor még 20 embert fölveszünk, illetve ha elkezdünk különböző műanyag termékeket gyártani, ezek is ötlet szinten megvannak, tehát kerékpáros prizmákat, ilyesmit, akkor újabb embereket veszünk föl, de nyilván 600 főt foglalkoztatni nagyon nehéz, ugyanis itt azért 500 varógép volt, és ez egy világméretű cég, tehát ennyi embert valószínűleg nem tudunk foglalkoztatni, de az ott levő bérlők is, ahogy látom, fejlődnek, tehát mindenféleképpen több száz fő fog ezen a telepen újra dolgozni, már egy 200-250 fő dolgozik már most is, ami csak növekedni fog, úgy gondolom.
Ha más nem, az is szimbolizálja ezt, amit említettél, hogy van egy olyan fiatal szakember, ez az asztalos, aki sikerült itthon tartani. Ugye manapság ez is egy óriási szó, hogy van olyan fiatal, aki itt lát fantáziát a jövőjében. Oké, hogy családi okok is vannak a háttérben, de látja, hogy itt meg lehet kapaszkodni, és nem kell visszakényszerülni Angliába. Úgy zártad a Halasi Tükörnek adott interjúdat, hogy a Kötényi úton újra látszik egy távlat, egy remény. Ez valóban így van?
Én úgy gondolom, hogy igen, tehát ahogy nem csak az én cégemet, hanem a többi céget is, illetve a szemben lévő baromfi feldolgozót és takarmány feldolgozó is erőteljesen fejlődik, tehát ezen a ipari övezetben, mert ez nem ipari park, ipari övezetben, ezen a részen fejlődést látok. A fejlődés mértéke még sokkal nagyobb lenne, ha nem lenne ilyen magas építményadó, illetve mint más városokba is meg lehetne osztani, tehát az üzletláncokra magasabb építményadót és az ipari parkba a települőknek az építményadóját csökkenteni. Én nem azt mondom, hogy szüntessük meg, erre is van példa, például Kiskörösön vagy Székesfehérváron, ahol az építményadót eltörölték, ott egy nagyon nagy fejlődés zajlott végbe. Itt is ez lenne, csak ugye itt a városvezetők soha nem voltak vállalkozók, többnyire nem értenek hozzá, és ez nem is érdekli őket gyakorlatilag.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kolligyer Zoltánnal beszélgettünk a Halasi Rádió Portré interjú műsorában arról, hogy lehet és fontos is lépésről lépésre fölépíteni egy nagy vállalkozást, és hogy újra vannak távlatok, remények a Kötönyi úti ipari övezetben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Ja, én köszönöm szépen a meghívást.
És köszönöm a hallgatóknak a figyelmet.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.